Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Túróci Szabolcs, és nekem már megadatott az a szerencse, hogy megnézhettem a Szia Életem című filmet, amit augusztus 25-én mutatnak csak be, és csak gratulálni tudok érte, mert egyszerűen szívből mondom, hogy fantasztikus a film, csodálatosan játszottál benne te, hát és ahogy a kisfiú, a Pásztorváradi Mór, ha jól tudom a nevét, elájultam, a hátán elviszi a filmet, meg a ti kettősötök, aztán még sorolhatnám tovább. Gratulálok hozzá. Te hogy jöttél ki ezzel a, most nem tudom, 6 éves most ez a kisfiú, vagy akkor volt annyi, amikor kezdtétek a forgatást?
Hát most kicsit összezavarodva, mert ez már több mint 2 éve igen. volt, de én tudom, hogy alapvetően egy ilyen kisebb növésű srác a Momó, és mi azt hiszem, hogy már majdnem 7. szülinapja volt akkor, amikor a forgatás zajlott. Tehát 7 éves, hát most már akkor 9. Most már Momó 9 éves, igen.
És te láttad már a filmet?
Veszprémben láttam én is, júniusban, addig nem láttam. Érdekes módon mindig valahogy vagy úgy alakult, vagy nem volt ilyen tesztvetítés. Ott láttam, nem vagyok nagyon éve így a nagymászerint magamat nézni, de mivel ott ült mellettem a Momó, a Mór, így valahogy így elvitte a figyelmemet, és hát nagyon megható volt az egész, ott, hogy mellettem ült, és ahogy ő figyelte, meg láttam, ahogy rázsapott a combomra sokszor.
De édes.
Nagyon, nagyon megható volt, és nagyon... És hát mit tudnék mondani? Hát nagy öröm volt, és egyetlen egy vágyam van, hogy minél több... Én úgy gondolom, hogy a nők és a lányok és az idősebb, fiatalabb nők fogják elvinni a családtagjaikat, és remélem fognak csalódni. Szóval szerintem nyilvánvalóan is ugyanúgy kell, hogy hasson, de remélem, hogy rengeteg nő fogja, mert ők szerveznek mindent általában, színházjegyet, mozijegyet, de mindent ők intéznek.
Ha mondjuk én megkérdezem tőled, hogy jövő héten szombaton ráérsz, akkor te megkérdezed a feleségedet először, hogy ráérünk? Mert ugye mindent a nők szerveznek, mert a saját baráti körömből is azt látom, hogy akármit kérdezek egy férfitől, szóval ja, megkérdezem a feleségemet.
Hát nekem van azért egy hagyományos noteszom, hogy azért lehet nagyjából látni, mert kicsit autisztikus az agyam, tehát azért, hogy nagyjából egy hónap előre, hogy mikor, melyik nap mit csinálok, tehát nem, de azért egy olyan biztonsági noteszom van. Nagyjából én azt azért tudom.
Akkor te még nem vagy ez a digitális telefonos ember, hanem a hagyományos noteszos ember vagy?
Hát én már így fog meghalni valószínűleg, ebben a noteszem ez a kínai boltba vett 240 forintot.
Én is így vagyok, és még jegyzetelek is ráadásul, ha bármi van, tehát az írott szöveget.
Hát hogy el ne felejtsünk írni, mert már írni is lassan elfelejtünk.
Hát ez így van.
Hát már így papírra, ceruzával, tollal.
Nem tudom, hogy a címadókban benne volt-e az az ötlet, ami nekem kijött, ez a Szia Életem, hogy ez kétféle köszönés. Egyszer köszönsz annak a gyereknek a filmben, akit elfelejtettél gyereketként elfogadni, és felnevelni, és nevelni, és találkozni vele, és köszönsz az életednek is, annak a fajt, annak az aglegény életnek, amiben addig éltél, miután hozzád kerül ez a gyerek, nem tudom, mit lehet már elárulni, de annyit biztosan, hogy nem voltál a filmben a leggondosabb apa, tehát itt született egy gyerek, akire tulajdonképpen magasan tojtál, ha csúnyában fejezem ki magam, és egyszer csak becsöppent a nő, a gyerekkel, a gyerekeddel, hogy ő most egy kicsit...
Hát most már elmondod, most már mondod előről
a lényeget a még nem. A lényeg azért itt a filmben van, hogy ott hagyja neked a gyereket, és akkor tessék 2 hétig gondozni, és egyáltalán ismerkedjetek. Tehát itt elköszöntél az aglegény életettől.
Hát meg rengeteg szülő is általában úgy köszön be a telefon, hogy fia életem, hogy vagy. Tehát ennek rengeteg használata van, de kicsit, hogy benne van ez is, igen. Hát volt itt annyi cím, hogy vérfarkas, meg ha elfárad, viheti. Volt itt minden, amit el tudunk képzelni. Most ez lett végül is a közösség barátabb, hát nyilvánvalóan producerek döntötték el úgy, meg a rendezők közösen, hogy, hogy akkor ez maradt, ez a cím maradt. Igen, benne van ez is. De és közben meg még rengeteg máshol szól, mert én amit játszom, mostanában ilyen karaktert egyáltalán nem játszottam évek óta. Surmókat, vagy simliseket, vagy vezérszurkolót, nem a Bimbo utcai figurákat alakítottam, hogyha finoman fogalmazok.
Hát mondjuk ez sem Bimbo utcai figura.
Hát, hogy író, az valami, most más kérdés, hogy milyen író, már mindenki írónak nevezi magát, mindenki ír könyvet, de kicsit, hogy volt egy első nagy sikere a könyvének, és azóta valahogy ebben ragadt be, mint az első filmet, mikor megcsinálja valami nagyon-nagyon ütés, akkor mindig nyomasztja egész életében, hogy nem fogja tudni megugorni. Hát lehet, hogy ez is bennem a közben, persze éli ezt a menő férfi szingli életet, hogy azt sem, amit akar, meg a nevével sziporkálik, hogy ő kicsoda, ez közben meg egy kiüresedett érzelmileg egy silány ember, akinek óriási fordulatot vesz ebben az élete, ezzel a gyermekkel való megismerkedésben.
Volt neked az életedben olyan hasonló periódus, mert amióta mondjuk én figyelemmel követem a te pályafutásádat, egyik siker jön a másik után színházban, filmben egyaránt, hát rengeteg filmben is játszottál, ha mondjuk színházban, aki hal nem látott, de hát a filmekben mindenképpen beazonosíthat és ismerhet, de volt-e olyan az életedben, amikor valami hasonlót éreztél, mint a film főhőse, hogy kiüresedtél, az első sikerkönyv megszületett, az első televíziós megszületett műsor, és hogyan tovább?
Nem, mert nekem azért valamennyire másképp alakult a sikerhez való kapcsolatom, mert azért én olyan 38-40 körül kezdtem el igazán nagyobb szerepeket játszani. Tehát igazából az a folyamatos munkák, ezek olyan élményt adtak, hogy nem éreztem igazából azt, hogy így nagyon így fejembe szállhatott volna, mert igazából amiket én készítettem, vagy csináltunk közösen, azok mind egy ilyen tartalmilag vagy kötődtek emberekhez, a Tilla Tillához, vagy a Horváth Lilivel is dolgoztam, az HBO-val egy bő 10 évet, 11 évet, 3 sorozatot. Szóval ezek minden tartalmas dolgok voltak, hogy úgy szoktam mondani, hogy sokat kaptam, de sokat is adtam, és ez így kölcsönös volt, és így igazából azzal, hogy később kerültem be a mainstreambe, így igazából nem érzem azt, hogy így kiüresedtem volna ezáltal. És hát én forgatni, filmezni pedig nagyon-nagyon szeretek, szóval óriási élményt okoz már egy szolid forgatási nap is, még a mai napig is. Tehát imádom a hangulatát, a stábot, imádom az embereket, akik ott vannak, és hihetetlen szeretettel, ha veszik körbe azt a filmet, amit nem egy ilyen ipari melónak fognak fel, mint egy kecskeméti konzervgyárba dolgozás, akkor mindenkinek óriási élmény. Ezt akkor nem lehet megmondni, meg nem lehet kiüresedni. Én úgy gondolom.
Te elvégezted a jogi egyetemet?
Igen.
Tehát te doktor Túróczi Szabolcs vagy akkor?
Igen. Hát
akkor mi volt a szándékod ezzel, mert nagyot váltottál, mondjuk a szervét is jogász, tehát van ilyen, nem te vagy az egyetlen csodabogár, de azért erre mindig rácsodálkozunk, mert azért kemény az 5 év vagy 4 év a jogi egyetemen, az nem egy ilyen felhőtlen év, vagy évek.
Na nézd, akkor még voltak ilyenek, hogy én esti tagozaton végeztem el, hogy volt ilyen, hogy levelező tagoz, esti, nappali.
Ja, de ez mindenképpen nehéz egyetem, tehát nem egy könnyű egyetem.
Nem, de valahogy tudom én, hát nyilvánvalóan ez a családi hagyomány, hogy édesapám ügyvéd, atyám is jogot végzett, és akkor ez így alakult, de mivel párhuzamosan esti legyártam, tudtam már színházba játszani, még már 90-es évek elejétől is, Nyíregyházi Mozsiba színház, aztán Szigligeti Színház Szolnokon tag voltam, ahogy ott is volt a főrendező.
De akartál ügyvéd lenni, vagy jogász?
Nem akartam. Nem gondolom, hogy olyan izgalmas ez a történet, hogy ez miért alakult így. Hát nyilvánvalóan van ilyen, hogy régen is volt, hogy mindenki próbálkozott így a 20-as, 30-as években írók rengeteg elvégeztek jogot, nem is értették, hogy mindig volt egy ilyen bizonytalansági faktor, hogy amikor valaki nem tudja, mit akar, akkor a orvosi egyetem az azért komolyabb elhívhatottság, az ügy, a jogi dolog, majd az sok mindenre nyithat az első körbe, hogy az ember elvégez egy jó egyetemet, egy jó alap, nem is tudom.
Egyébként még az én időmben úgy volt, amikor újságíró lettem, hogy csak úgy mehettünk újságírónak, illetve újságíró iskolába, ha előtte volt egy diplománk. Tehát én például közgazdász vagyok, még dolgoztam a szakmámban, de akkor ez azt jelentette, most nem tudom, hogy lehet, hogy egy ilyen hagyomány becsúszott nálatok is, hogy jó, ha az embernek van egy becsületes szakmája.
Nézd, én különösebben semmiféle előnyem soha nem számozott ebből, csak kínos magyarázkodások, mert tudom én, akkor durvában néztem ki. Hát igen, a fejem, amit a párodalakon igazoltattak, akkor mindig rögtek a rendőrök, nem értették, szóval nem semmiféle ilyen, tehát maga a jogi rész, mire emlékszem, hát maguk semmire, voltak ilyen kiemelten jobb kurzusok, vagy filozófia, ezeket élveztem, vagy etika, vagy tudom, büntető eljárások, de nem volt soha a fejem, én tudtam, hogy soha nem fogom csinálni ezt. És hát ez nagyon 25 éve ezek történt. Nagy nézen ezért leállom, vizsgáztam, mondjuk 6 év alatt elvégeztem, csúszottam, de akkor is mindig a színház járt a fejemben.
Az, hogy te a Pintér Béláéknál játszol, ez egyfajta ideológiai álláspont is, és hova tartozás?
1998-ban volt az első előadásunk. Én nem, ez a tehetség, ez való hozzáállás, vagy álláspont, nem tudok. Nem gondolom, hogy így, ilyen formában az ember akkor, amikor elkezdte ilyenekbe, soha nem gondolkozik. Az, hogy mit gondol jónak, mit gondol hatásosnak, vagy mit gondol őszintének, igazából ez a fontossága is. És az, hogy én akkor felismertem, vagy felismertük egymást, hogy jól tudunk együtt dolgozni, és élvezetet csináltuk az előadásokat, ami az elén azért nem ment olyan könnyen, hatásos volt, de nem volt akkor a néző közönsége, ami később mondjuk a parasztoperától már hogy magától értetődő volt, de hát a parasztoper is 20 éve volt, szóval brutális évekről beszélünk, amikor végig dolgoztam, de most én a színházban kevesebbet játszom már, a Bélánál is, az újabb előadásokban nem vagyok benne. Egy nagyon intenzív 20-21 évet töltöttünk együtt. De
hát azért az elég sok a 20-21 év, tehát azért az meghatározza egy fiatal ember, még akkor is, ha későn kezdted a színészetet, de az életedben. Hmm. Tehát igencsak jó helyen kezdtél, és elég jó csapatba csöppentél.
Igen. Az boldogság is volt, és a mai nap is látszom a régi előadásokat, ami ugyanúgy jól működnek, tehát nem kopik rajta az idő, de minden szempontból most egy kicsit kevesebbet tudatos döntésileg kevesebbet szeretnék játszani színházban, és hát tavaly bemutattam ezt a életemben, először megpróbálkoztam ebben, nevezhetjük így monodrámának, vagy kocsmáriának, amit a Bözös Tibor megsekinált a könyvéből, játszom most már lassan egy éve, és az valahogy így fizikailag, pszichikailag is az is szinten tartja az agyamat, de hát most már ez a havi 25 előadáshoz képest azért láthatóan kevesebbet játszok, 10-15-öt, de az is veszélyt, hogy azért minden második este játszok.
És akkor mivel töltöd a szabadidődet? Biztos van elfoglaltság, de...
Én ilyeneken nem gondolkozom. Hát amikor van valami alkalom, akkor tehát nyilván vagy gyerekekkel, vagy a feleségemmel vagyok, de nem vagyok ez a hosszan nyaralós, meg kiszakadok a világból. Nekem az is elég, hogyha tudom én egy jó lecsót csinálom, közösen beszélgetünk, már az engem kikapcsol.
Pesten élsz? Budapesten vagy vidéken? Pest közelben?
Budapesten élek.
Mert mondjuk a eszembe jutott a lecsóról mondjuk egy bográcsolás, mert az olyan nagyon közösségi tud lenni, de hát hogyha Budapesten kertesházban vagy?
Igen. Szóval van egy kis terasz, ilyesmi, szóval jól lehet itt is itthon is pihenni gyakorlatilag. Meg hát fürdőbe járok, szeretem a rudast, szeretek focizni, gyerekeimet vinni lovagolni, akkor ott, és segítek nekik nyergelni. Én vagyok a lovász fiú, tehát ez nekem tökéletesen kikapcsol.
Három gyereked van, tehát te bőségesen tudsz arról mesélni, hogy váltál apává, és szerintem nem mindegy, hogy melyik korban, melyik gyerekről beszélünk. Az első, az gondolom egy kicsit fiatalon jött, és akkor úgy idősebb, vagy nem idősebb korodban, de második, harmadik már egészen más, hogy te hogy látod, és hogyha a filmhez kötöd, hogy te hogy látod a saját apává válásodat?
Hát nagyon nehéz kérdés, nem akarom egy ilyen rutin válaszol, ezt úgy megválaszol, de minden korszaknak megvoltak a nehézségei, szépségei. Én próbálom minimálisan szűkíteni a saját magam fontosságát a családba. Így is elég sok szó van róla, hogy kívül, a családon kívül az utcán, meg a színházban, színforgatáson. Én azt gondolom, hogy őket lehetne pontosabban megkérdezni, hogy ők mit gondolnak, mert én biztos, hogy nem biztos, hogy reálisan látom magamat ebben a szerepben.
De azt hogy tudod, hogy milyen a jó apa? Megkérdezted már valahogy a gyerekeitől, hogy mit gondolnak rólad, hogy jó apa vagy-e?
Nem, mert akkor ez is rólam szólna. Tehát van ez a szöveg, hogy nem beszélünk inkább rólad, miben láttál utoljára. Szóval nem biztos, hogy ez a jó módja, hogy azt mondanám, Orsi, szerinted én jó apa vagyok? És akkor hogy lehet erre emberi módon egészségesen válaszolni? Inkább valószínűleg azt mondják, apa, adjál már hülyeségeit. Mert benne van az, hogy igen, azt gondolja, hogy imád, szeret, de hát ez teljesen kölcsönös, és ez az egészséges, hogy ilyenről nem beszélek.
De akkor mennyire van az benned, ami mondjuk régen vidéken volt, hogy a gyerek az a fiú gyerek, most nem tudom, hogy az első fiú vagy lány, vagy hogy adta nektek a sors, de volt benned ilyen elképzelés?
Dehogy volt, soha nem volt ilyen. Nem, csak az, hogy egészségesek legyenek, úgy szellemileg, fizikailag, hát mi más fontosabb ebben a degenerált mai világban, hogy legalább az, hogy mindenhol kapja az ember az ütést, legalább a családjában ne legyen olyan, hogy még nehézségekkel meg kell küzdeni. Nem gondolom, hogy ez így megfordult volna a fejemből, hogy fiú vagy lány, de mondom, hát csodálatos gyerekek nagyon jó gondolkodnak szerintem, tehát az élet eldönti, hogy semmit nem akarok.
Akkor beszéljünk a másik oldalról, hogy van-e olyan, amit mondjuk édesapától elcsentél, hogy ő valamit nagyon jól csinál, és mondjuk te tudatosan készültél erre, hogy na, ezt te behozod a családodba, ez jó volt.
Megszállottan mindent megtesz egy az első telefonhívása, hogy azt mondanám, hogy Pókjárás Bügesen Szegedig meg vissza megtenni, hogy ezt a Bödöcs TV mondja. Tehát, hogy hát ez a feltétel nélkül is szeretett, hogy soha nem mondaná azt semmilyen időpontban, semmilyen életét szakaszában, hogy nem segít.
És akkor ilyen elvárás sem volt, hogy amikor a jogi pályának nem is hátat fordítottál, el se kezdted, hogy jaj, de kisfiam, hát nem ezért tanultál, hát kövesd apádat.
Hát biztos, hogy ők otthon kettesben anyukámmal, hogy beszélgettek róla, biztos, hogy az a fajta aggódás ez, hogy ez a színész élet, ez ahogy a sztereotípiával, mi kell jár, ami nem is olyan messze áll a sztereotíp igazságába, hogy isznak, züllenek, éjszakáznak, teljesen szétesett család életek, szóval biztos, hogy ez a fájdalom, vagy feszültség bennük lehetett, vagy ez, hogy mi van, hát most az ő életük is egy hullámvasút az, hogy elkezdte a színészetet, akkor hogy ez az alternatív közegben, stb. Aztán hirtelen, hogy megváltozott az élet, és hát ők is gyakorlatilag ilyen kikerekedett szemben nézik, hogy mik történnek velem az elmúlt 10-12 évben, és hát örülnek a sikereimnek. Ha ennek van egy egészséges szavamos siker, akkor ez szerintem ez ilyen szempontból annyiban az ő érdemük is, hogy legalább nem akadályozták, mert volt bennem annyi erő, hogy át tudtam nyomni a saját dolgaimat, hogy kitartottam amellett, hogy amit azt gondoltam, hogy jó, azt akarom csinálni, és hogy valahogy beérett a színészetem. Sokszor azt mondom, de legalább, amikor valaki a saját felszülése gyerekére akar rányomni az ő általa el nem ért sikereket vagy vágyakat, akkor az mind a kettő oldalon nyomoronc élet lesz. A gyerek egy ilyen megfelelni vágyó, önálló életre képtelen, a szülő pedig folyamatosan basztatja a lányát vagy a fiát, hogy ez nem jó, az nem jó, és ebből egy ilyen teljesen képtelen, élettelen emberek kerülnek ki az utcára, akik közben meg eljátszották azt, hogy milyen menők, de közben egy csekket nem tudnak befizetni.
Hát látod, szóval... és most már nagyon nehéz azt mondani egy gyereknek, hogy jaj, édes fiam, lányom, legyen diplomád, mert akkor leszel boldog ember. Ez lehet, hogy valamikor érvényes volt, de hát ma nincs az a szülő, aki meg tudja mondani, hogy mitől lesz sikeres vagy boldog a gyereke, mert tökéletesen felborult az értékrend. Nézzél körül a rózsadombon, vagy bárhol, hogy És egyáltalán mi a siker? Az, aki felépítette a palotáját, vagy az, aki pedagógus egy 20 fős osztály élén, és mondjuk látja, hogy mivé válnak a gyerekek, és közben otthon megéhen hal a pedagógus mondjuk. Tehát, hogy mit mondjan az ember a gyerekeinek? Ez egy nehéz dolog.
Hát azt mondja, amit érez meg. Hát semmi más nem manipulálja közben a gondolatait, hogy hát azért mondom, mert ez jobban be fog jönni. Hát
na de te mit mondasz? Ha megkérdezik tőled, hogy apám, mit csináljak, vagy merre induljak, akkor mit tudsz nekik mondani? Legyél boldog, hát, találd meg, amit szeretsz az életedben, és csak azt csináld. Vagy mit mondasz neki? Hát azért csak kérdez hát, a gyerek ilyet.
Amivel tehetségesek, ami legjobban érdekli. Ne csinálj semmit félgőzzel, meg ilyen beleszarról, hanem amihez igazán kedve van. Látom, hogy figyelem őket folyamatosan, hogy mi az, ami bevonza őket, mi az, ami mondjuk a nyelv, vagy az angol nyelv szépsége, vagy egy fordítás, vagy az emberi test egy Barcsai könyvben, hogyha nézi, akkor mi az, hogy genetika, mi az, hogy agy. Tehát figyelket, hogyha látom, hogy figyelek, akkor látom, hogy leköti őket. És akkor hát úgyis a pillanatokon belül még a 10 éves korosztály, lesz 20, úgyis mindenki Genfben meg Dublinban fog dolgozni, szóval menekül mindenki az országból. Tehát most akkor mit csináljunk? Hát majd remélem, hogy egyébként elég önállóak ma agyban meg cselekedetben. Én 25 éves koromban nem voltam önálló, mint a 15 éves Bori, Orsi lányom például.
Mert mekkorák a gyereked, akkor van a 15 éves Bori, ő a legkisebb?
Orsi,
bocsánat.
17 éves Bori és a Máté 27. Nem nagyon tudok, tehát nem akarok általánosságban beszélni, konkrétumokat meg nem szívesen osztok meg.
Azért érdekes, hogy hogy gondolkodik az ember, és ezt mindegy, hogy hova osztod meg, hogy például akkor hívjuk jövő nemzedékének, nem a gyerekeidnek, tök mindegy, mit mondok, de hogy itthon boldogulj, vagy akkor leszel boldog, hogyha menekülsz ebből az országból ebben a pillanatban, hogyha mondjuk mered vállalni ezt a fajta véleményedet, hogy mit gondolsz erről?
De nagyon-nagyon sok függ attól, hogy milyen iskolába fog, milyen egyetemre fog jelentkezni. Szóval ezek a fajta ösztöndíjak, ilyen Erasmus, stb. Amsterdamtól kezdve mi most már lassan egy nyelv, az kevés, kell egy második nyelv, teljesen jó ismeret, és akkor még jobban kinyílik az olló, hogy még több országban mehet az ember.
Mondjuk te azzal, hogy színész lettél, azzal itt gyökeret vertél, mert próbálkozhatsz a világon bárhol, de olyan jó színész, mint itthon, sehol nem tudsz lenni.
Itthon kell nekem ezt csinálnom, és én be is vállalom, ha sokszor van ilyen, tudom én, vágy az ebben voltak ilyen rádesszerből, itt szerint a szerszínészek, hogy ilyet futottak be Amerikába is, Guy Ritchie filmektől kezdve mindenben, angol filmi, hát ha kell egy jó szerv, vagy kell egy jó orosz, vagy ukrán színész, akkor általában mindig megtalálják. És akkor megtanulja ezt a, nem is kell, nagyon jól beszél angolul, mert ahogy a szerv beszél angolul, vagy az orosz, de hát ezeket nagyon komoly menedzsment kell, meg menedzserek, hogy így eljussanak A-ból B-be egy ilyen szerepet megkapni, hogy ez az ember soha nem tesz le arról, hogy ne legyen egyszer egy ilyen pillanat az életében, de ez is csak így jó ki, hogy az embernek így mozgatják át az agyát, hogy még milyen jó lenne minden más csinálni, mert a színészet az gyakorlatilag ugyanaz a nyelv Franciaországban is, ahogy a Vincent Cassel játszik Franciaországban, vagy Magyarországban, mit tudom, egy Andorai Béter játszik, az nincsen olyan messze egymástól, vagy tehát, hogy a jó színészek találkoznak, azok mindig csak erősítik egymást. Én boldog leszek, hogyha itthon ezt a munkámat fogok tudni csinálni folyamatosan, akár 70 éves korra, még aztán majd az élet. Ha nem lesz egy nagy törés az egy következő 10-15 évenben, akkor azt gondolom, hogy már el vagyok kényeztetve.
Én tudod, valakinek meséltem, mert arról volt, hogy ki mikor, mármint a színészek, hogy hagyják vagy nem hagyják abba a munkát, és én még emlékszem rá, hogy amikor Sinkovics már nagyon-nagyon beteg volt, nem tudom, te emlékszel rá, és talán a Csongor és Tündében volt utoljára este, és hazament, és meghalt. Szóval egyszerűen, amikor én akkor beszéltem, akkor még nem volt bulvár, ezt nem így mesélték, csak úgy egymás között a színházba járó emberek úgy tudták, hogy nagyon nagy, föl kellett vezetni a színpadra. Talán nem is tudom már, melyik színész vezette föl. És ennyire erős és ennyire kemény dolog színésznek lenni. Tehát ez a belső érzés, hogy mit jelent, és ez jól példázza és mintázza szerintem.
Hát meg az nagyon kell szeretnie, amit csináljon, meg az, hogy igazából még mindig egy haldokló színésznek is egy nagyon erős tap, még lök több hónapot rajta. Tehát a Garázs Dezsőtől kezdve mindenki, tehát a takarásban az olyan volt, mint egy rongybaba, bement a színpadra is, és egyszerűen lángra kapott, és utána, amikor kiment, megint szinte összecsuklik. Szóval a színpadnak egy varázslatos ereje tud lenni egy rossz állapotban élő színésznél, és hogy mondják, hogy nálunk nincs is ilyen, hogy az ember lázas, meg mi az, hogy lázas, hát ez kész, az amit tőle a fél lábad elveszted, akkor átalakul a színészedet, de az, hogy lázas, vagy fáj a torkod, vagy fáj a fejed, vagy ilyenek, ezek nem betegségek.
Miattad soha nem mondtak még le előadást, nem?
Még soha életem, igen. Hát akkor fogom, de nem.
De visszatérve...
Hát volt, amikor sokat is játszottam. Tehát, hogy ja, évi 220 előadás, az nagyon...
Az nagyon durva. Az igen, nagyon igen. Durva. Az nagyon kemény. Visszatérve a Szia életemre és Momóra, lesz ebből a gyerekből színész? Mit gondolsz? Vagy mit mondott neked? Mert iszonyatos tehetséges.
Hát most arra kaptok az agya, hogy ő ezt szereti csinálni, de hát annyi minden fog még vele történni. Vannak erre nagyon szomorú példák, meg nagyon pozitív példák is. Tehát mondjuk egy Olvasztó Imre felakasztotta magát, a Regős Bendegúz volt. Aztán vannak a gyerekszínészek, aki egy producer, például Geszti Péter, ő belőle egy más, de végül is a kitárulkozás oldalán maradt, a producer kezdett zenét ír, zenekara volt, vannak a Kovács Krisztiánok, vannak a Berkes Gáborok, tehát hogy nagyon sok olyan gyerekszínész volt, aki óriási nagy sztár volt, meg 70-es években gyerekszínészként, és pontosan Jelisztratov Szergely volt egy ilyen. Tehát rengeteg fiatalnak a színészi karrierje, mondjuk 14 éves korájtartó, és valószínűleg is ezt mondják, hogy jó, hogy így alakult. De például Cinkóczi Zsuzsa is, mint az Árvács, a 10 éves korában, ő is még azért Mészáros Pártól nagyon sok filmében játszott.
Aztán nagyon eltűnt, és azt hiszem takarítón előtt belőle, vagy igen.
Hát valahol valami közös képviselő takarító Kecskemétnél.
Igen.
Nagyon különös világ ez az egész, tehát én azt gondolom, hogy Momónak nagyon erős a kisugárzása, erős a tekintete, van érzéke a írtani a művi dolgot már gyerekkorában is, mert sokszor nagyon idegesítő tud lenni egy betanult hang, amit egy általam meg nem nevezett, mondjuk, mint egy színi vagy gyerektáborban betanítanak nekik rosszul, és az olyan fájdalmas tud lenni, mert de akkor már sok csomószor lehet, hogy így megrongálja és megroncsolja a színészhez való viszonyát egy gyereknek, hogy 14 éves korában már, akkor már megint az új színészek ellen, és akkor egyenes út vezet a színészetébe 18 éves korában, és lehet, hogy 26 éves korában meg már annyi mané lesz rajta, hogy abban a pillanatban lehet mondani, hogy ebből nagyon-nagyon nagy munkával lefaragva, kőfaragással lehet csak előszedni az ember belőle. Szóval nem tudom, hogy mi a jó út ebbe. Én azt gondolom, hogy biztos kezekben vannak a szülei, nagyon értelmes klassz emberek. Van több testvére, tehát nem csak róla le van szó, hál' Istennek, hanem a figyelem eloszlik több gyerek felé. Tehát el tudom képzelni, hogy egy kiváló színész lesz, azt is el tudom képzelni, hogy kiváló autótervező, ami egy kement, mert ezek is érdekes.
És könnyű volt vele dolgozni? Mert nézni olyan volt, mint akinek ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy filmben főszerepet játszik.
Hát ez a lényege. Hát ettől jó valami, hogy ez nem jut eszedbe, hogy játszik, hanem létezik. És hát nekem is ez volt a feladatom, hogy egy vágóval táplálkozzunk.
És soha nem volt rossz, rendetlen, nem kellett megrólni, hogy na most ne focizni menjen, hanem mégiscsak munka van?
De nagyon jó volt a dinamikája, hogyha éreztük, hogy megakadt az agya, jó, akkor leálltunk fél órára, kivitte a Márke egy nagyon klassz színésrác, ő volt bele megbízva, hogy együtt létezett a forgatás minden percében, amíg éppen nincs a kamera előtt. És akkor kivitte fotisztak, nyilasztak, ő kicsit felfrissült az agya, evett itt egy baracskot, bejött, és akkor frankó legyomta. De hát ez úgy kérhetni a színész is, a felnőtt színész, csak nem kéri be azon, hogy dolgozni kell. De közben sokszor jobban járna, ha így, akkor könnyebb elmenne a munkat. Szóval persze, hogy voltak, de kinek nincs te, de nagyon jó terhelhető volt, és a koncentráció nagyon erős volt. Uh-huh. És hát tök jó voltunk együtt. Tehát,
azt látszik a filmben, azt lehet látni.
Egy filmben végig nem lehetett volna megjátszani azt, hogy így jó, szóval jól így erőltetjük ezt, hogy milyen klassz a kapcsolataink, aztán már ugye a civil létbe is, meg a film során is nehéz lett volna ezt eljátszani, ha nem igazán.
Én úgy néztem a filmet a végén, hogy én elfogadnám ezt fiamnak, ezt a gyereket, ez egy klassz srác, ez egy jó pofa gyerek, minden szem, humorral.
Hát voltak ilyen nagy katalizisok bennem, amit látom, hogy a végén van egy ilyen jelenet, amikor ott megtalálom a vasúti sineknél, hogy nézi a vonatokat, és ahogy mikor látom, hogy mennyire hatott a stábra, és hogy mondjuk egy berendező, vagy egy kellékes, így látom, hogy megkönnyezi a dolgot, akkor azt mondom, volt értelme azt, amit csináltunk.
Ez pontosan így van.
Sok ilyen volt, ami... És hát nem gondolom, hogy mindig a létfontosság az erőlködés, mentesség egy forgatókönyvben azt hiszem, hogy könnyen csúszik, könnyű játszani, könnyű mondani a szöveget, és hát mindenki azt gondolja, hogy menni fog neki, vagy könnyen megy. Én azt gondolom, hogy ez most jól csúszott ki az író, a társrendezők, a Karolnyi Gábor, a Vékes Csavi különösen, a forgatókönyvet, tehát egy jó pillanatban, jókor született meg ez a film. Lehet, hogy 6 év múlva nem tudtam, hogy megélni, hogy a Vékes Csavának már nem annyi a gyerekei, hogy micsoda önfigyelemmel, stresszel, és micsoda csodálatos pillanatokkal ajándékozza meg, és nem csak a szépen jó csöpögős részét mutatni meg ennek a apai világnak, vagy az aljas rafidát, de hát a csúnyán beszél, úgyis ne játsszuk el, hogy a gyereket nem beszél, mert úgyis úgy beszélünk. Szóval
minden egybe volt, igen, ebben igazad van, a csillagok nagyon, nagyon együtt álltak ehhez a filmhez, hát és ez látszik is rajta ezen a filmen. Tehát...
Én örülök, ha így gondolod, de hát még azért nagyon sok minden függ ettől, hogy mennyire tudja berántani egy augusztus végén a nézőket, mert az egész mozi kultúra most tényleg mindenféle dolgokat az ember látja az elmúlt éveknek a termését, hogy 8-10 hónapig szinte sehol nem volt mozi, akkor így újra felvenni, akkor megszokták ezt a zsigeri, hogy rákattint, ezt megnézni 8 részt otthon a lágyában, a laptopban, az ölébe, és olyan nehéz azt mondani, hogy menjenek moziba, és a közöleg ez lenne a vágy, de mondom, hogy egy másik-két év alatt ez nagyon-nagyon...
Hát igen, átalakult minden nagyon.
Kicsit, amikor megnézi, hogy Magyarország itt 20 ezer egy filmet, az régen az volt 100 ezer, de a 20 ezer az más sikernek
számít. Hát hogy
jártunk, tehát nem vagyok még annyira idős, meg te sem, de hát a művészmoziba 90-es években, hát előre kellett jegyet venni másnak, még nem volt, kínáltak a terészkör után a sor vége. Hát,
és én még feketén is vettem jegyet, dupla áron, igen, ha be akartam.
És akkor még, ha most vannak 80 a bódi terembe, akkor veri a segélyt, a földhoz a pénztáros.
Szóval
gózasztó, nyomasztó, a másabb már, mint egy hullám törészkegnél a látszfontra, és akkor egy pótcéket rakjon már be nekem. Szóval ilyenek volt. Hát ma már nincs ez.
Hát sajnos. Nagyon szépen köszönöm Túróczi Szabolcsnak. Gratulálok augusztus 25-én premier, Szia életem a film címe. Gratulálok nektek, mert csodás volt. És hol nevettem, hol megkönnyeztem, minden szuper volt.
Hát reméljük, hogy mások is így fognak érezni.
Én is remélem. Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek 3 élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.